Ézsaiás 55 az, amit fel fogunk olvasni. Ézsaiás 55, és azt hallottam, hogy múlt vasárnap egy fantasztikus istentisztelet volt, így nagyon jó témákkal, a kegyelemről, és aztán az alázatról, és olyan jó így gyakorolnunk az alázatot, tudatosan gyakorolni az alázatot, tudatosan, hogy tudod, amikor így Isten igéjét kinyitjuk, akkor a lelkemben tudatosan gyakorolni az alázatot, amikor Isten igéjét hallom, akkor tudatosan gyakorolni az alázatot, hogy oda tegyem magam, hogy nehogy Isten igéje fölé helyezzem magam, hogy Isten gondolatai fölé helyezzem magam, hanem Isten legyen igaz, és minden ember hazug, úgyhogy én ki vagyok? Hazug vagyok. Hazug vagyok. Oké? Mondjuk ezt így az üzenet előtt. Én hazug vagyok. Köszönöm, hogy nem azt mondtátok, hogy én vagyok hazug. Így van. Még egyszer. Ez a hitvallásunk, a hitvallásunk legfontosabb alapja. Most mondjuk azt, hogy én jó nagy hazug vagyok. Jó? Nagyon építő ez az este, higgyétek el. Ez felszabadít, mert helyre tesz, oké? Én jó nagy hazug vagyok. Oké? Ez jó. És hogyha te hazug vagy, akkor ki az, aki igaz? És ki az, aki igazat mond? Oké? Isten igazat mond. Oké? Látom, néhányan nagyon küszködtök most. Most mit kell, mit mondtam? Biztos? Így van. Jobb, ha hozzászoksz. Na, Ézsaiás 55:8-9. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Oké, úgyhogy ott vannak Istennek a gondolatai, és aztán ott vannak a mi gondolataink. És a kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Ott vannak Istennek az útjai, és aztán ott vannak a mi útjaink. A kettő nem ugyanaz. Te nem vagy Jézus. Oké? Körülbelül ez volt a legmélyebb gondolat, amit ma hallani fogtok. Te nem vagy Jézus. Isten gondolatai, azok nem a mi gondolataink. Isten útjai nem a mi útjaink, hanem 9. vers, amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Úgyhogy mennyivel nagyobb így Isten gondolata? Isten gondolata mennyivel nagyobb az én gondolataimnál, mennyivel magasabbak az egek a földnél. És az ő útjai, az én útjaim. Oké, van egy kis képem számunkra, így fel tudnánk tenni a én tervem, a te terved és Isten terve. Nem tudom, hogy láttátok-e már ezt. Itt az első kép az a te terved. Ott van az a bicikli szegedi kislány, de persze, hogyha levágnánk ott hátul a haját, akkor fiú lenne. De ott van, és ilyenek a terveink, így kigondoljuk, célba vesszük, és rágondolunk az életünkre, és ami gondolataink ilyenek, ami terveink ilyenek. Lehet, hogy vannak 3 éves terveink, 5 éves terveink, de valójában igazából így az életünkre, ahogy gondolunk, az ez. És aztán ott van Istennek a terve, Istennek a gondolata, és Istennek a terve, És ez csak nem az, amit kigondoltam, hanem az ugyanúgy indul, de aztán ott vannak a különböző fentek és lentek és akadályok és beláthatatlan dolgok, és ez Istennek a terve, de ez nagyobb, mint a mi tervünk. Nagyobb, mint a mi útunk. És azt mondjuk olykor, hogy Isten vezess engem, és lehet, hogy észre se vesszük, hogy Isten vezetésébe már benne állok, mint ahogy benne állok egy folyóban, és az ár visz, és van egy sodrása, ugyanúgy Isten vezetésében benne állok, nagyon lehetséges. Oké, úgyhogy erről szeretnénk beszélni, és szeretnénk József életéről beszélni, és aztán a miénkről, 1 Mózes 37-ből, és nem fogom felolvasni a fejezetet, de te otthon el tudod olvasni 1 Mózes 37-et, és egészen az 50. fejezetig Józsefről van szó, egy fejezet kivételével az 50. fejezetig Józsefről van szó. És a 37. fejezet az bemutatja ezt a fiatalembert, aki a 10 éves, és bemutatja ezt a családot, ezt a diszfunkcionális családot, ahol minden fejjel lefele van, fel van fordítva, mert az apuka, Jákob, neki 4 felesége van, ez már most rosszul hangzik. Utána van összesen 12 fia, akik közül a legkisebbeket, aki Ráheltől születtek, Józsefet és Benyámint különleges bánásmódban részesíti. Józsefet jobban szereti, mint az összes többi gyermekét, és ez kimutatja minden lehetséges módon, különleges kis cuki-muki, különleges kis, zarába vett kis különleges kabátot rak rá, míg az összes többi az ilyen az ősök által, az ősgyerekek által hordott, már nem az ősemberekre gondoltam, hanem így, tudod, mert ők nem voltak, de az ősgyerekek által hordott, toldott-foldott kabátba volt. És most itt van ez a fiatal ember, aki elkezdi azt gondolni, hogy ő körülötte forog a világ, egy elkényeztetett gyerekké válik, aki álmokat lát, és ezt nagy bátran elmondja az összes többinek, és elkezd a szívében a büszkeség növekedni, és Istennek van egy terve, és Istennek van egy útja, amely egy nagyobb és egy nagyobb út. Úgyhogy a 37. fejezet erről szól. És a 37. fejezet az egy elég sötét fejezet. Mert arról szól, hogy a testvérei gyűlölik Józsefet, és elmennek legeltetni a juhokat. Az apja Józsefet elküldi a testvéreihez, és megy, bolyong a pusztába, József rátalál egy idegen fószer a pusztában, és aztán őtőle megtudja, hogy hol vannak a testvérei, és amikor közeledik, akkor a testvérei azt mondják, hogy imhol jön az álomlátó, vagy az álmodozó, fogjuk meg és öljük meg, nincs itt az apánk, végre megöljük és megszabadulunk, és fogjuk és a ruháját majd kecskevérrel bekenjük, és azt mondjuk apánknak, hogy megette egy vadállat. Oké, és aztán azt hiszem, hogy Rubennek a szíve megesett, és azt mondta, hogy ne öljük meg, hanem adjuk el rabszolgának, és belopták egy kútba, és az első karaván, ami arra jött, Midjánit a karaván, fogták ezt a 17 éves fiatalembert, és eladták rabszolgának. És erről szól a fejezet. Isten terve. Isten útja. Tetszik? Hányan maradtok még az üzenetre? Isten útjai nagyobbak. Amennyivel magasabbak az ég a földnél. Isten valamit tesz. Mikor vége van a sztorinak, Tudjátok, hogy minden történetben van, hogy van, van itt nekünk magyar tanárunk szerintem, de minden történetben van olyan, hogy bevezetés, meg van olyan, hogy bonyodalom, meg van olyan, hogy megoldás, meg van olyan, hogy befejezés. Oké? Mi a bonyodalomnál vagyunk. És egyébként mindannyiunknak az életében javarészt most a bonyodalomnál vagyunk. Oké? A sztori a bonyodalomnál tart. De van egy megoldás, és van egy befejezés. Csak az arrébb van. Ebben a történetben ez arrébb van. Jóval arrébb van. De amikor kijutunk a bonyodalomból a megoldásra és a befejezésre, akkor a diszfunkcionális család helyett egy Isten tisztelő család van. Valami helyre téve Jákob szívébe. Valami helyre téve József szívébe. Valami teljesen meg lett változtatva a testvérek szívébe. De még inkább meg lett mentve Izrael, és meg lett mentve az akkor ismert világ, mert Istennek egy nagyobb terve volt. De egy olyan terv, amire lehet, hogy első látásra, vagy másik látásra, vagy harmadik látásra azt mondanánk, ó, az én tervem az jobbnak tűnik. Az én utam az jobbnak tűnik. De Isten terve, mester terv. Nem tudom, hogy láttál-e már perzsa szőnyeget. Van egy perzsa szőnyegünk? Csak hogyha remélem, hogy jól jön ki a perzsa szőnyeg. Csak hoztam magammal Iránból egy perzsa szőnyeget. Egy csodálatos, kézi szövésű a perzsa szőnyeg. Megvan, hogy hány négyzetcentiméterre, hány csomó, köszönöm szépen, csomó van. Ez egy mester munka, egy mester terv. Ilyen Isten terve. Azt mondja az írás 2 Sámuel 22.31-ben, hogy Isten útja tökéletes. Azt mondja Zsoltárok 18.31, hogy Isten útja tökéletes. De tudod, mikor megfordítod a perzsa szőnyeget, és a hátulját nézed, akkor azt látod, hogy az nem szép. Az nem csodálatos. Ott csomózások van, látszanak a csomók, látszanak különböző dolgok, és csak nem szép. És ilyen József története, és a mi életünk is, mikor természet szerint nézünk rá, mikor nehéz helyzetekben vagyunk, és rátekintünk, és lehet, hogy sok mindent nem értünk. Nem szép. De ez a bonyodalom. De a bonyodalom után van egy megoldás, és van egy befejezés. Mikor eljutunk a megoldásra, és eljutunk a befejezésre, akkor Isten megengedi, hogy a perzsa szőnyeget az életünkben ne hátulról nézzük, hanem előről nézzük. Az életünknek a mestertervét, ami Isten kezébe van, ne homályosan lássuk 1 Korintus 13, mint egy tükör által, hanem élesen, mint egy szemtől szembe. És eljön ez a pillanat. Addig azonban lehet, hogy vannak bennünk kérdések. Oké, figyelj erre. 1 Mózes 37, ez a sötét fejezet József életében. Tudod, hogy Isten neve egyszer sincs megemlítve ebben a fejezetben? Az előző fejezeteket olvasod, az Úr, Isten, az Úr, az Úr, Isten. A következő fejezetekben újból és újból megvan ismételve Isten neve. Isten szerepel a fejezetben. Ebben a fejezetben Isten neve nem szerepel, nincs említés Istenre vonatkozóan. És ez egy szándékos, írói, költői fogás, mert arról beszél, hogy mikor az életünk próbában van, nehézségben van, sötét időszakban van, nagy viharokban van, akkor úgy tűnik, mintha Isten nem lenne jelen. Úgy tűnik, mintha Isten rejtőzködne. Úgy tűnik, mintha ő nem lenne aktív, hanem elfeledkezett volna rólunk. Tudjátok, miről beszélek? Amikor dolgok és események, vagy tragédiák, vagy történések olyanok, mint hogy összecsapnak a fejünk fölött. És lehet, hogy imádkozunk, és lehet, hogy kérjük Istent, hogy dolgok változzanak, és lehet, hogy könyörünk, de úgy tűnik, mintha vagy Isten túl gyenge, vagy egyszerűen csak alszik, vagy egyszerűen csak rejtőzködik, Isten nincsen jelen. De ez egy költői fogás, vagy egy írói fogás. Ugyanis a történetből látjuk, utána megoldásnál és a befejezésnél, az egész történetnél, hogy Isten nagyon aktívan jelen volt. Jól lehet, nincs megemlítve egyszer sem a neve. Ugyanilyen Eszternek a könyve, képzeljétek. Képzeljétek, van egy olyan könyv a Bibliában, amiben egyszer sem szerepel Isten, egyszer sincs említés Istennel kapcsolatosan, vagy Istenre való utalás. És ez Eszter könyve. Hogy kerülhet be a Bibliába? És pontosan úgy, hogy a Perzsa Birodalomba ki akarták írtani Isten népét. Hatalmas, végzetes, fellegek, gyülekeztek Isten népe fölött. Készek, ki is mondták azt a törvényt, hogy ki lehet írtani Isten népét. És Isten neve egyszer sincs említve. Oké? És ugyanígy. És ez azért van, mert soha, de soha, de soha ne gondoljuk, hogy Isten nem munkálkodik, bármennyire is úgy tűnik, hogy nincsen jelen. Soha, de soha, de soha ne gondoljuk, hogy csak azért, mert úgy tűnik, hogy nincsen jelen, ő nem munkálkodik nagyon aktívan. Istennek vannak azok a munkái, amelyek nagyon nyilvánvalóak. Ketté nyílik a Vörös-tenger. Éjszaka tűzoszlopban vezeti Isten a népét. Nappal felhőoszlopban. És aztán vannak azok a munkája, amelyek rejtélyes vezetések, amelyekből úgy tűnik, mintha ő ott se lenne. Közben nagyon aktívan cselekszik. Ilyen volt ez is. És ilyen az életünkben. Olykor, vagy többször, mikor úgy tűnik, hogy Isten csendben van, akkor ő nagyon is aktív. Ő nagyon is aktív. Sőt, figyelj jól, tudhatjuk, hogy valami nagy dolgot készül tenni. Általában olyankor tudhatjuk, hogy valamilyen különleges tervét kívánja véghez vinni, mikor csendben van. És erre tökéletes példa a kereszt. Mikor úgy tűnik, hogy Isten csöndben van, úgy tűnik, hogy Isten nem tesz semmit, olyankor csinálja meg a legnagyobb dolgot. Azt hiszem, a Facebookon láttam egy ilyen, majd lehet, hogy elhozom egy ilyen képet. Most már tudjátok, hogy ott vagyok a Facebookon, de senkitöknek nem válaszoltam a hívásatokra. Ez csak azért, mert nem szeretlek benneteket. Nem, rajta van a nevem valószínű, de ezt a feleségemnek a hírfolyamán láttam, amiről most beszélek. Hogy ott van Jézus, és ott ül a pókember, meg láttátok ezt? A pókember, meg a, ki van még? Denevérember, a Batman, meg a többit nem ismertem. Ki van még? Na mindegy, olyan Spider-Man, így az ott pókember. Na mindegy, tehát ilyen emberek, ilyen mindenfajta ilyen szuperhősök ott ülnek Jézus körül. És mind ott ülnek a lábainál, hallgatják, ahogy ő beszél arról, hogy miként mentette meg az egész világot. És a kereszt az a pont, ahol úgy tűnik, hogy Isten fia ott van, összecsapnak a viharok, mintha Isten nem lenne jelen, mintha őt nem érdekelné, mintha nem számítana, mintha teljes csönd van, és erőtlenségben hal meg, és mégis ez az a pont, ahol az egész világ bűnét hordozza, és az megváltás munkáját az legnagyobb, a végső szuperhős véghez viszi. És ez igaz az Úr Jézus életében, ez igaz a megváltás munkájában, ez igaz József életében, és ez igaz a te és az én életemben. Úgyhogy befejezésként, már ugye értem, a repülő elérte az utazó magasságát, most már kezd szép lassan ereszkedni, és a füleink pattognak, elkezdenek pattogni. Csak néhány egyszerű észrevétel így ebből a történetből. Ne akarjunk az életünkben olyan erősen kontrollálni és irányítani dolgokat. Legyen bizalmunk Isten tervében. Tudod? Ne akarjunk az életünkben mindent megérteni. Mindent a kezünkbe tartani. Hogy az én tervemnek úgy kell menni, hogy én elterveztem. Legyen bizalmam Isten tervében. Lehet, hogy nem úgy néz ki, ami nekem szimpatikus, mert Józsefnek nem úgy nézett ki. Eladták rabszolgának. És utána még sok minden érte őt. 13 éven keresztül. Nem volt túlságosan szimpatikus, de Isten nagyobb terve volt, hogy valami nagy dolgot végezhessen, rengeteg embernek a szívébe és szabadulást hozzon. A bűnnek a gyökere, az a szív és az a gondolkodásmód, ahol azt mondom, hogy én tudom, hogy hogy kellenének a dolgok menni az én életembe. És az az, hogy megpróbálom kontrollálni. És amikor kontrollálok, akkor nincs ott az a békesség. Második észrevétel. Soha ne gondoljuk, hogy Isten nem munkálkodik. Bármire is úgy tűnik, bármennyire is úgy tűnik, hogy nincs jelen. Isten munkálkodik. Nagyon is. Persze feltehetjük a kérdést, hogy miért? Miért történnek mindezek? Feltettél már kérdést? Ismered ezt a kérdést? A gyerekek kedvenc kérdése egy bizonyos életkorban. Az első kérdés, hogy ez mi ez? Az az első, ez mi ez? Ez az első szakasz. És utána jön a miért. És ez teljesen normális így a egyetfejlődésünkben. De aztán úgy szintén ezt ki tudjuk nőni. Hogy állandóan olyan dolgokra, amelyek nem úgy történnek az életünkben, ahogy mi számoltunk vele. Azt mondjuk, de miért? De miért velem? De miért pont én? De miért történik ez? De miért? Isten, a te terved, a te utad. József mondhatta volna rengetegszer, és lehet, hogy mondta is, hogy miért? De tudjuk, hogy egy idő múlva túllépett ezen, és megtanult bízni. Megtanult Istenre támaszkodni. Hogy de miért? De miért? De miért? De miért? És hogyha Isten megválaszolná nekünk, hogy miért? Tudod, az körülbelül olyan lenne, mint fogsz egy 3 éves kisgyereket. És annak a 3 éves kisgyereknek, így van, Konkoly Benyáminnak, ismertek a Benit? 3 éves kisgyereknek azt mondod, figyelj csak, most elmondom neked, hogy hogy jutunk el Nagyi, hogy tudsz egyedül elmenni Nagyihoz autóval Budapestre. Nagyon egyszerű, Benni, figyelj, fiatalember vagy, nagyszerű fiatalember, fogod, és a lényeg az, hogy az M5-ösre felmész, és ott végigmész, az egészen ott megy be a Népligetnél, és aztán, de GPS-t is használhatod egyébként, Benni, figyelj. Figyelj, és beülsz az autóba, tudod, hogy tehát így fogod, kuplungod be, egyes, és aztán nyomod a gázt, és fel a kuplungot, és úgy elindul, és aztán itt tudsz váltani. Egyik tükör, másik tükör, bal index, és közben kiengeded a kéziféket, és úgy tudsz elindulni, és úgy mész. Így van? Ott van, és hallgat, és azt mondja, ugye te nem mond semmit, valószínű. Ugye te ebből egyetlen egy dolgot sem tudna megcsinálni valószínű. Egyetlen egy dolgot sem. Mit mondott Jézus? Azt mondta a tanítványoknak, János 13.7-ben, amit most cselekszem, azt nem értheted. Isten útjai. Péter ott van, megmossa a tanítványok lábát Péter ezért, és Péter azt mondja, ó, Uram, az én ötletem jobb, az én gondolatom jobb, az én utam jobb. Jézus azt mondja, nem, Péter, meg kell tanulnod. Amit most cselekszem, azt nem értheted. Azt nem értheted. Akarod, hogy elmagyarázzam? Úgy se értenéd. Tanulj meg bízni bennem. Oké? Úgyhogy ez a harmadik, hogy öleld magadhoz, hogy nem tudod a miértet. Öleld magadhoz, hogy nem tudod a miértet, de radikálisan, feltétel nélkül bízz Istenben. Öleld magadhoz, hogy nem tudod a miértet, de radikálisan, feltétel nélkül bízz Istenben. Tudod mit? Nem úgy fogalmaztam meg, hogy nem tudod a miértet, ezt valahogy viseld el. Tudod mit? Valószínűleg az életünk során javarészt soha nem fogjuk tudni a miértet. Meg kell barátkoznunk ezzel. Isten nem fogja elmagyarázni. Nem is tudnánk megérteni a miértet. Ha Józsefnek elmondta volna, hogy tudod miért? Mert ezzel a szívedet rendbe rakom. Ja, és az édesapád szívét. Ja, és a testvéréd szívét. Ja, és egyébként egész Egyiptomot meg fogom menteni. Ja, és egész Izraelt meg fogom menteni. És az egész világot. József volna 17 évesen, és azt mondja, én ebből egy kukkot sem értek. De Isten terve mindig jobb. Mindig nagyobb. És mindig megmentő terv. Ezért tanuljam meg magamhoz ölelni, hogy nem tudom a miértet, de radikálisan feltétel nélkül bízni Istenben. Hogy ő tudja, ő érti, ő látja. Oké? Úgyhogy ezért van ez a sötét fejezet ott a Bibliában. A mi tanulságunkra, a mi bátorításunkra. Ezért van ez a fejezet, amikor minden rossz dolog történik egy fejezetben Józseffel. Minden rossz dolog. És úgy tűnik, hogy Isten nincs is jelen. Közben nagyon is jelen van. Ezért, hogy tanítson szándékosan bennünket Isten nagyobb munkájáról. És tudod, lehet, hogy valaki mondhatná azt, hogy de hát hogy van ez? Miért nem lehet ezt máshogy csinálni, Isten, ha te vagy Isten? Ha nem vagy mindenható? Az életünkben ez a bonyodalom, tehát ez a bonyodalom része van nekem problémám. Nem lehetne más, hogy ez a bonyodalom? Nem lehetne lerövidíteni? Mondhatná valaki, nem lehetett volna az, hogy itt van ez a családi helyzet, és egyszer csak egy angyal megjelenik. Vagy egyszer csak maga Isten feltűnik. Hát történt ilyen az Ószövetségben jó párszor, nem? És akkor azt mondja, hogy Isten megjelenik minden dicsőségébe, mindenki dob egy hátast, és aztán azt mondja, hogy na, gyere csak ide, József, gyere. Na, figyelj, József. Józsi, figyelj. Mostantól fogva, most nagyon kezdesz elszállni, én látom. Nagyon kezdesz büszke lenni, meg így önmagad körül forogni, meg egy elkényeztetett, ez milyen jelző? Kicsoda? Elkényeztetett, ki? Majom. Majom? Na jó, de jó. Egy elkényeztetett majom kezdesz lenni, József. Mostantól szállj magadba, alázd meg magad, tedd rendbe magad. Oké? Na, jó van, köszönjük. Gyere, Jákob. Figyelj, ez így nem működik. 12 gyereked van, és részrehajló vagy, és az egyiket jobban kedveled, mint a másikat. Ez katasztrófához vezet. Látod? Oké, látod, jó. Figyelj, az a probléma, hogy részrehajló vagy. Mostantól ezen változtass. Oké? Jó, rendben. Testvérek, gyertek ide, gyertek. Figyeljetek. Az a gyűlölet, ami a szívetekben van József felé, az helytelen. Majd később meg fogja írni Mózes, így vagy ne ölj, majd később. De az helytelen. Változtassatok ezen a hozzáálláson, szeressétek a kis tesótokat. Megbeszéltük? Meg. Jó. Na, gyertek mind. És még valami. 25 év múlva éhínség fog jönni a földre. Úgyhogy kezdjetek el spórolni, és eltenni dolgokat a jövőre. Takarékoskodni. Oké, kezdjetek el, mert lesz éhínség, és fel kell készülni. Oké, na, ennyit akartam, most megyek. Ez 10 perc. Ez 10 perc. Mit kell végigmenni itt 22 éven? Meg 25 éven? Ez 10 perc, nem megoldódhatna? És a válasz az, hogy nem. Nem. Nem tudsz mutatni olyan embert, csak nem olyanok vagyunk, akinek ha megmondják, hogy legyen alázatos, attól alázatos lesz. Ha megmondják, hogy lássa be, hogy nem úgy kell csinálni, majd az egész életét máshogy fogja csinálni. Nem így működik. Istennek van egy nagyobb terve, egy nagyobb útja, amely személyesen illeszkedik hozzánk. Személyesen illeszkedik hozzád, személyesen illeszkedik hozzám. Ez egy másik nagy dolog. Személyesen. Személyesen. Oké? Isten azt is tudja, hogy milyen döntés hoznánk. És Istennek van egy mesterterve. Oké? És amikor vége van mindennek, csak hagyj olvassam fel nektek 1 Mózes 45-ben. József 39 éves, ez 17 éves korában történt. 22 év múlva ott vannak a testvérei előtte. 1 Mózes 45:3. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Ez volt az első pillanat, amikor 22 év után találkoznak, és most leleplezi magát a testvérei előtt. Éle még az atyám, de nem tudtak neki felelni a testvérei, mert megijedtek tőle. József erre így szólt a testvéreihez. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor ezt mondta, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött ide engem Isten ti előttetek. Wow! Eladták a testvérei. És most azt mondja, hogy Isten a ti megmaradásotokra küldött ide engem előttetek. Mert immár 2 esztendejű, hogy éhség van-e földön, de még 5 esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Isten küldött el engem előttetek. Micsoda hihetetlen Isten ismeret, mély megértés Isten útjairól, Isten tervéről. Isten küldött el engem előttetek, hogy munkálkodjam a megmaradásotokon e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Végezetül, 8 éves. Tehát nem ti küldtetek ide engem. Nem ti voltatok azok. Na, hol tartunk? Bevezetés, bonyodalom, megoldás, befejezés. Ez itt már a megoldás és a befejezés. Szeretnénk ott lenni? Életünkben? Megoldás és a befejezés. Ne aggódj, újonnan született hívők vagyunk, és el fogunk oda jutni. Addig pedig ott van a hit, a bizalom, hogy bízunk Istenben. Hogy magunkhoz öleljük, hogy nem biztos, hogy fogjuk tudni valaha is a perzsa szőnyegnek ezen az oldalán a miértet. De Isten terve nagyobb. Tehát nem ti küldtetek ide engem, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé és egész házának urává és Egyiptom egész földjének fejedelmévé tett. Úgyhogy befejezésként Márk 4-ben olvasunk egy viharról, és ez egy másik nagy vihar. Egy olyan nagy vihar, ami a tanítványok Jézussal ott vannak a hajóban, és egy hatalmas hullámok vannak, és becsapnak a hajóba, és kezd megtelni a hajó vízzel. És itt vannak ezek az öreg tengeri medvék, a tanítványok, akik rengeteget hajóztak a galileai tavon, és félnek, és rettegnek, és azt gondolják, hogy most meg fognak halni. Ez egy próbatétel, egy vihar, sötét fellegek, nagy hullámok, süvít a szél. És Jézus ott alszik a hajó hátuljában, a vánkoson. Mint egy Mózes 37-ben. Úgy tűnik, hogy nincs jelen. Úgy tűnik, hogy nem tesz semmit. Úgy tűnik, hogy nem érdekli. Alszik. Úgyhogy a tanítványok oda szaladnak hozzá. Gondolom, kivárták. Menjünk, ne menjünk. Nem, még nem megyünk, nem megyünk. De menjünk, ébresztük már fel. Nem, még nem. Még nem. Eljutott az a pont, amikor oda mentek, és azt mondja, Mester! Tudod, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Tudod, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Jézus, téged nem érdekel, hogy mi van az életemben. Jézus, te nem törődsz, hogy mi zajlik. Jézus, te nem látod. És tudjátok, Jézus az esetek 95%-ában gyengétséggel szólt és szelídséggel. De úgy utána leszúrja őket. És azt mondja nekik, hogy miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Nem tudom, hogy mi volt az, amit az Úrat kiakasztotta. Lehet, hogy ez a gondolat, hogy azt gondolták, hogy ő tényleg nem törődik. Hogy ő tényleg, hogy a mindenható Isten nem törődik. Ez olyan, mint egy gyerek, egy családban, amikor kinyílik a csipája, és a szülő valamit nem enged meg neki, vagy tudatosan elvon tőle valamit, vagy nem enged valamit, amit nagyon-nagyon szeretne. És aztán a gyerek azt mondja, hogy ti nem törődtök velem, ti nem szerettek engem, ti nem foglalkoztok velem. Ti nem törődtök velem. És még hasonló dolgokat hozzávág a szüleihez. És persze ilyen van. És aztán a szülő ott van. És azt mondja, hogy oké, tényleg nem törődök veled? Tényleg nem törődök veled? És lehet, hogy nem mondja végig a monológot, de arra gondol, hogy te nem is tudod. Te nem is tudod, hogy mennyire vártunk téged. Te nem is tudod, hogy ahogy ott aludtál, örködtünk az álmodon minden nap, és éjszaka felébredtünk. Te nem is tudod, hogy édesanyád vagy édesapád tudod, és mind a ketten mennyi mindent tettek, csak azért, hogy a te kis feneked, na, tehát mennyi mindent tettünk, érted? Fogalmad sincs, fogalmad sincs róla. Hát te nem törődsz velem. Oké? Okay. Úgyhogy Jézus nem mondta el a monológot a tanítványoknak. De azt tudjuk, hogy lehet, hogy nem értjük Isten tervét. Lehet, hogy nem értjük a bonyodalomban, ami történik. De egyet nem, de egy dolog biztos, hogy Isten törődik velünk. És ezt sok mindenből tudhatjuk, de egy dologból mindennél tisztábban. És ez az, hogy van egy másik vihar, volt egy másik vihar, volt egy hatalmas vihar, egy kozmikus vihar, ahol a legsötétebb fellegek gyűltek össze. A legnagyobb égzengés is mennydörgés volt, a legnagyobb villámlás. Isten haragjának a napja volt az. És Jézus nem a tanítványokkal, hanem teljesen egyedül az Isten fia belement ebbe a kozmikus viharba. És ott megállt ebben a kozmikus viharban egyedül a kereszten. Elhordozva az összes bűnünket, az összes vétkünket, az összes lázadásunkat. Elhordozva minden tisztátalanságunkat. Azért, hogy az egész életünk örök biztonságban lehessen, akik hiszünk benne. Hogy az egész életünk kikerülje és megmentsen bennünket a pokoltól, a kárhozattól, az örökké való szenvedéstől. És Isten oda vetette magát a kozmikus viharba. És nem volt senki, aki kimentette volna. Nem volt senki, aki kiszabadította volna. Nem volt senki, aki levette volna a keresztről. Hanem ott meghalt. Ott halt meg. Átok alá, kárhozat alá került. Érted és értem. Azért, hogy mi az övé lehessünk. Azért, hogy amikor eljön az a bonyodalom az életünkben, és ott van, és nem igazán tudom, hogy miért, akkor ne kelljen feltétlenül tudnom, hogy miért, csak tudhassam azt, hogy Istenben lehet bízni, mert ő mindennél jobban törődik velem. Mert ő vette át az én helyemet, nekem kellett volna abba a kozmikus viharba menni. Nekem kellett volna, hogy a villám belém csapjon, és Isten teljes haragja örökre a pokolra küldjön, de ő tette meg helyettem, azért, hogy tudhassam, hogy ő törődik. Azért, hogy tudhassam, hogy ő velem van. Azért, hogy tudhassam, hogy jól lehet, úgy tűnik, hogy alszik, de valójában minden rendben van, mert nagyon is aktív, pedig nem úgy mennek a dolgok, ahogy én szeretném, vagy az én tervem szerint. Amen. Amen. Úgyhogy a 3 éves Beni mit mond, ha az apukája elkezdeni mondani a monológot, hogy tud elmenni a nagyihoz az autóval. Azt mondaná, apu, hagyjuk, csak vigyél el. És beül a kis helyére, bekapcsolják, és az apukája elviszi. Tudod? És ez igaz a mi életünkre is. Apu, csak vigyél. Elfoglalom az én helyemet. Megértem, hogy nem értek mindent. És erről szól Jobbnak a története is. Mert arra a kérdés, hogy miért történik mindez, Isten nem válaszolta meg Jobbnak a könyv végén sem, hogy miért történik mindez, de leleplezte magát. Apu, nem kell értenem, de radikálisan, feltétel nélkül én bízok benned, mert tudom, hogy te szeretsz engem. Mert a kereszt elmondja, a kereszt megmutatja, hogy te mennyire velem és mellettem vagy. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, Atyánk, Abba, Atyánk, Istenünk, hogy nem kell ma este nyújtózkodnunk, és erőnket meghaladó dolgok után és csoda dolgok után kapaszkodnunk. Nem kell átlátnunk az egész tervet. Nem kell átlátnunk a te tervedet, hanem elfoglalhatjuk a helyünket az autóban. Bízhatunk benned. És az lehet a mi vigaszunk, hogy nem értek mindent, de azt tudom, hogy Isten szeret. Azt tudom. Nem értek mindent, de azt tudom, hogy ő megmentett engem. És mivel megmentett és az ő gyermeke vagyok, ezért gondja van rám. Hogy megmentett engem, és ezért ő együtt fog munkálni mindent a leges, legjavamra a Krisztusban. Úgyhogy bízunk benned, Urunk. Lehet, hogy viharokon vagyunk túl, Urunk. Lehet, hogy hatalmas sötét fellegeken, nagy hullámokon, lehet, hogy túl vagyunk rajta. Bízunk. Nem akarjuk, hogy beleakadjon a lábunk. Lehet, hogy viharokban vagyunk most. Most van a bonyodalom. Uram, bízunk. Feltétel nélkül, radikálisan. A te jellemedbe, a te természetedbe, a te hűségedbe. És lehet, hogy előttünk vannak viharok, amelyekről még nem tudunk. És biztos, hogy vannak. De Urunk, mekkora kiváltság, micsoda apuka, micsoda atya. Te vigyél minket a te tervedben. Megengedjük. Megengedjük. Nem ragaszkodunk az elképzelésünkhez, hanem megengedjük. Köszönjük Jézus nevében. Hogy legyen ez mindannyiunk számára nagyon-nagyon hasznos. Mostantól fogva a földi járásunkban Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy amen.
Hajnalban fénylő csillagként ragyogsz, este a szívemben hallom hangot, hívlak, Uram, tudom, meghallod. Látom hűségedet minden úton, ha biztosan állok, vagy ha elbukom. Hívlak, Uram, tudom, meghallod. Nincs más barát hozzád hasonló, karodba zársz, kezeimet felemelem, és szent nevet áll. Várni
Felé szólt valamilyen módon így az ige. Wow. Köszönjük, Urunk. Táplálod a népedet, táplálsz bennünket. Házi feladat. Bibliskában vagyunk. Házi feladat. A 1 Mózes 37. Így van, vannak nálam keményebb tanárok is, de én is azt akartam mondani. 37-től 50-ig. És ki kellett várni? Józsefnek ki kellett várni? Egy Mózes 50-ben azt mondja, hogy amit ti gonoszat gondoltatok ellenem, Isten azt jóra kívánta fordítani. Úgyhogy ti gondoltatok valamit, de Isten azt jóra kívánta fordítani. Ez a mesterterv. És te benne vagy a mestertervben. Te benne vagy ebbe a perzsa szőnyegbe. Oké, úgyhogy olvasd el. Biztos vagy benne, hogy nem véletlenül, hogy hallottuk. Ez van, ugye értem, Isten az ő igéjével
tanít bennünket, felkészít bennünket, felszerel bennünket. Úgyhogy Isten áldjon bennünket, Isten áldja a közösségünket, bátorítsuk egymást, buzdítsuk, szeressük egymást.